Egyáltalán hogy néz ki ennek a szervezési oldala?
Hát itt többen vagyunk, akik különböző témákban utazunk, hogy úgy mondjam, mert van, aki például egészségügyi témát hozott az EFI-től, és az is egy érdekes dolog, főképp az idősebbeknek az egészségmegőrzés, de volt pénzügyi ismertető és tanácsadás jelleggel, és ugyanakkor volt kreatív foglalkozás gyerekeknek, tehát, és kiforja majd magát, hogy melyik lesz az, ami igazán hosszabb ideig fog működni, és lesz olyan, amelyik elhal, és helyette belép valami más.
Nagyon szépen köszönöm, és sok sikert kívánok a következő programhoz, tehát, amely egy közös éneklés lesz, és mindenki elviheti a kedvenc dalát a Sárét közösségi térbe, augusztus 13-án, remélem, hogy jól mondom. Fábián Mária volt a vendégünk, aki ennek az eseménynek az egyik szervezője. Köszönöm szépen, sok sikert kívánok, viszont hallásra.
Köszönöm szépen, remélem, hogy ott lesznek.
Perc.
Az a pesti alsórakpart gyalogosok és kerékpárosok számára történő ideiglenes megnyitásáról beszélgetünk a következő percekben Balogh Samuval, a főpolgármester kabinetfőnökével. Jó napot kívánok, Péterfi Ferenc, ők szervusz, tagezőnövázadunk.
Jó napot kívánok, szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
Július 26-án, tehát 3-4 napja kezdődött, és augusztusig, ha jól értettem, akkor most mind a hétköznapokon és a hétvégeken is zárva lesz a forgalom elől, tehát az autós forgalom elől az alsó rakpart. Ezt jól sejtett, vagy jól értelmezem?
Igen, ez a hétvégék azok most már szokásosan 5. éve, mint a tavaszi-nyári ősz időszakban.
Az mindig. Egy hosszabb szakaszon,
igen. Az egy hosszabb szakaszon, így van, időben és térben is. És most július végén, augusztus elején pedig az Eötvös tér és az Irányi utca, tehát itt a Vigadó tér környezetében hétköznaponta is meg van nyitva az alsó rakpart, az ott sétáló, gyalogosok, biciklizők, ücsörgélő emberek előtt, úgyhogy ez pontos, egészen pontosan az augusztus 20-ai tűzijátéki rendezvény előkészületéig lesz ez így, ott egy néhány nappal korábban az állami rendezvényszervezők átveszik az uralmat a rakparton, ez minden évben így történik, tehát addig szabad a rakpart.
A kezdés az egy picit elhúzó, illetve közvetlen előtte is, hogy mondjam, fontos dolga volt az önkormányzatnak, a 4-es-6-os villamosnak a megújítása, vagy pályájának felújítása miatt. Hát voltak forgalmi elterelések, de ez most már lezárult. Kik szervezik ezt a rendezvénysorozatot? Ha jól emlékszem, tavaly jó részt a Vajó volt a házigazda, de lehet, hogy többen voltak, de most, mintha valaki más vett szervezni ezt a viadukt programsorozatot.
Igen, még ez napot volt kereken az a rakpart nyitás, idén egy kicsit később tudtuk elkezdeni, mert a 4-es 6-os villamosnak volt egy nagyon addig, ameddig a pesti oldalon volt vágányzás, tehát pótlóbuszok közlekedtek a pesti oldalon, addig nem engedtük a kettőt egyszerre, nehogy ebből forgalmi probléma legyen ott a pótlóbuszok közlekedésében, ezért egy kicsit később kezdtük. A Vajon Egyesülettel idén is már együttműködésünk, de ők elsősorban idén szeptemberi hétvégékre készülnek programokkal. Az egyik viadukt helységben van egy vendéglátó, aki egyébként hát ez nem fővárosi szervezés, ilyen szempontban a saját hatáskörben rendett programokat, kiállításokat, koncerteket, így van. Ők ott van egyik viadukhelyiségben, de számos programot szerveznek ők is, úgyhogy neked is ajánljuk.
Egyre emlékszem, hogy talán másfél hete volt Kolundzsia Gábornak, aki a rakpart köveiről írt könyvet, és itt a Civil Rádióban is műsorsorozata volt régebben. Ez valahogy most a közelmúltban volt, de mondanál-e, hogy emelnélek ki egy-két programot, ami ebben a Viaduk Fesztiválban csomóponti, vagy legalábbis a te érdeklődésedet különösebben megragadja.
Nem tudom pontosabbat mondani, mert ezt nem mi szervezzük, de a viaduktnak, bárnak is megvan a saját felületi, úgyhogy ott tudnak tájékozódni, igen, a budapestiek. Ugye hálózomosan közben viszont zajlik a fejlesztése, zöldítése is a festi.
Igen, ezt kérdezte volna még, hogy igen, azzal mi a helyzet, mi következik.
Igen, ugye most bemutattunk terveket, ezek a hosszú távú tervek, amelyeket szeretnénk ebben az október 1-ével kezdődő önkormányzati ciklusban megvalósítani. Erre meg is vannak az uniós források, 300 milliárd forint az az uniós csomag, aminek a része lenne a rakpart fejlesztése is, de eddig nem történik semmi, már most jelenleg is van egy beruházása a Pesti alsó rakparton, pont ott, ahol most állandóan meg van nyitva. Fákat ültetünk, növénykazettákat alakítunk ki, árnyékolókat, napozópadókat, ivókutat, kerékpártámaszokat telepítünk a rakpartra. Ez gyakorlatilag a part él és az útpálya közötti részen van, tehát ez még önmagában nem módosítja a forgalmi rendet, de például a kivitelezés miatt nyilván egyébként is le kellett volna zárni a rakpartot. Most jelenleg is fel van túrva egy ponton, mert a vízvezeték csőhöz való csatlakozás miatt le kellett zárni ott a sávokat, úgyhogy ilyen szempontból összekötöttünk egy szükségszerű lezárást ezzel a nyári program sorozattal.
Volt az elmúlt években rendszeresen vita bizonyos szervezetek, vagy magánszemélyek, vagy politikai szerveződések nehezményezték ezt, és főleg az autósokat próbálták megerősíteni, hogy küzdjenek ezért a helyért. Hogy tapasztalatot, hogy elcsitul ez? Mert az autóklubbal végül is úgy emlékszem, hogy sikerült egy kompromisszumos, vagy normálisnak mondható tárgyalást elindítani. Szóval, hogy mennyire nyugodt, kiegyensúlyozott ez a munka, vagy még mindig nagyon sok konfliktus kíséri?
Én azt gondolom, hogy a szervezetekkel nagyon jó együttműködés is dolgoztunk ki. 2022 őszén kötöttünk egy megállapodást 16 civil és szakmai szervezettel, köztük Autóklub, Taxis Szövetség, Kereskedelmi és Iparkamara, de a Város és Kormány Egyesület, a Kerékpáros Klub, szóval számos szervezettel, azóta többen még csatlakoztak is ehhez, ez szabályozza és folyamatosan követi a rakparti fejlesztéseknek a menetét, velük egy jó együttműködés van. És mondjam, egy nem nyugvó téma abból a szempontból, hogy a élénk társadalmi vita van róla mindig, amikor felmerül ez a kérdés. Ezzel nincsen semmi baj, ez így volt a Lánchíd esetében is. Én azt gondolom, hogy amit nem is arról van szó, hogy van egy nyilvánvaló igazság, amiről meg kell győzni még sokakat, hanem sokszor ezekből a beszélgetésekből, diskurzusokból, párbeszédekből jön ki a legjobb megoldás.
Tehát kompromisszumokra kell törekedni ezek szerint. Kompromisszumokra.
Hát nekünk van egy világos víziónk, ezt szeretnénk elérni, de azt, hogy hogyan érjük el, ebben például komoly kompromisszumokat kötöttünk, például az autóklubbal. Tehát mi ebben abszolút nyitottak vagyunk, és azt gondoljuk, hogy akkor tudjuk a várost zöldíteni és felkészíteni a klímaváltozásra, hogyha ebben tudunk egy konszenzust teremteni. Egy ilyen deskóta módon ez nem fog sikerülni. Semmiképpen, úgyhogy ezért használjuk mindig az egyeztetésnek az eszközeit.
Remélhető, hogy most ugye a nyár végén, szeptember végén önkormányzati váltás lesz. Nem tudom, hogy van-e valamilyen, vagy lesz-e valami előkészület, hogy ennek a témának a megismertetését, becserkészését az új képviselőtestületnek, ami hát egy nagyon nehéz helyzetnek tűnik. De hogy számoltok ti, hogy viszonylag zökkenőmentesen ez a fejlesztési folyamat folytatódni tud, vagy lehet, hogy néhány dolgot újra kell tárgyalni?
Hát bízunk benne, hogy fog tudni folytatódni. Nyilván rengeteg olyan téma van, amiben, hogyha van az új közgyűlési tagoknak erre igényük, akkor érdemes majd előkészítő egyeztetéseket, vagy bemutatókat tartani, és nagyon sokan lesznek olyan képviselők, akiknek majd nincsen közvetlenül önkormányzati tapasztalatú gyakorlatuk, úgyhogy azt gondolom, hogy a rakpart kérdésén túl általánosan a városi üzemeltetés, a fővárosi intézmények, cégek működésével kapcsolatban rengeteg olyan téma van, ahol felmerülhet, hogy érdemes ilyen tudásátadást szervezni. Mi erre abszolút nyitottak vagyunk, sőt, gondolkozunk ezen.
Akkor tehát, aki részletesen a napi programokra kíváncsi, vagy szeretne valamilyen módon csatlakozni, részt venni a Viadukt Fesztiválnak a honlapját, illetve ennek a weboldalát keresse, ott talál konkrét programokra való invitálást, vagy ezeknek az információit. Ezt jól értem?
Alapvetően igen, és akkor a fejlesztéseket, mondta pedig a Budapest Városháza oldal, főpolgármester úr, én is szoktam közölni információkat, és szeptemberben pedig a szeptemberi hétvégéken pedig a Vajó szervezésében is lesznek még programok, úgyhogy egy hosszú szezont tartunk idén.
Reméljük, és ugyan sikeres lesz, mint tavaly az átadás körül, az tényleg egészen részben kapcsolódott nyilván a Lánchídnak is a megnyitásával, de az egy nagyon izgalmas sorozat volt, ezt magam is többször tapasztaltam. Köszönöm szépen, Balogh Samu, a főpolgármester kabinet főnöke volt a vendégünk. Köszönjük, jó nyarat kívánunk!
Köszönöm szépen, viszont kívánok!
Minden jót, viszlát, szia!
Minden jót! Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place.
Perc.
5 millió kiló adomány, szolidaritás fenntartható módon. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület tevékenységével foglalkozunk a következő percekben. Nagy György András külső kapcsolatok igazgató van itt velünk a vonalban, akit arról fogok kérdezni, hogy mit érdemes tudni a Magyar Élelmiszerbank aktuális tevékenységeiről. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Szép jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
Mit jelent ez az 5 millió kiló adomány? Nagyon soknak tűnik, ez egy éves?
Ez az első fél évünknek az eredménye, egészen pontosan 4,9 millió kilogramról beszélünk. Ez azt jelenti, hogy ugye reggelenként az önkénteseinkkel, partnereinkkel közösen több mint 700 áruházba látogattunk el, hogy összegyűjtsük a feleslegeket onnan, amiket az előző nap mondjuk pékáruként nem adtak el, például este sütöttek le, és az utolsó két órában már nem adták el, de másnap még ugyanúgy fogyaszthatóak, viszont a polcokra már nem kerülnek ki, hasonló módon mondjuk esztétikai hibás zöldségeket, vagy egyéb lejárat közeli csomagolási hibás termékeket gyűjtünk össze, és osztunk ki még aznap a lejárati idő előtt a nélkülözők között. Hogy el tudjuk ezt jobban képzelni, inkább azt mondanám, hogy a napi szintű bontás az kifejezőbb. Naponta 30 ezer kilónyi élelmiszert tudunk így megmenteni kereskedőktől, gyártóktól, sőt most már vendéglátóhelyekről is. És tényleg az a célunk, hogy ezek ne a kukába kerüljenek, hanem rászorulók asztalára. Napi szinten több tízezer embernek tudunk így segíteni adományokkal.
Hogy zajlik a gyűjtés? Önökhöz küldik be ezeket az élelmiszereket, vagy önök szedik össze?
Ugye az Élelmiszerbank Egyesület is immár 19 éven működik, és egy országos hálózatot építettünk ki. Nekünk úgymond csak 21 alkalmazottunk van, ami persze nem kevés civil szemmel nézve, de ha belegondolunk, hogy éves szinten 250 ezer nélkülözőnek tudunk segíteni az adományainkkal, akkor 21 ember nyilván nem tud ennyi megkeresést, igényt kielégíteni és elbírálni. Úgyhogy ehelyett mi úgy működünk, hogy több mint 600 karitatív szervezettel állunk kapcsolatba szerte az országban. Ezek között vannak családsegítő szolgálatok, vannak idős gondozó központok, hajléktalan szállók, családok átmeneti otthonai, nagycsaládos szervezetek, akár kisebb elmaradott településeknek az önkormányzatai, szóval nagyon színes ez a kép. A lényeg az, hogy ők maguk ismerik azt, hogy kik azok, akik egy-egy térségben leginkább segítségre szorulnak, és amikor egy-egy áruházról beszélünk, mondjuk Mezőkövesden, vagy Siklóson, vagy akár itt Budapest bármelyik kerületében, akkor nem kell, hogy bejöjjön az adott áruházból ide, ami központi budapesti raktárunkba az aznap megmentett friss áru, hanem elmegy oda egy-egy ilyen karitatív szervezet, akiket mi szervezünk oda, és átveszik, és még a térségben egyből ott kiosztják. Úgyhogy itt tudunk országos lefedettséget biztosítani. Emellett van bent Budapesten a 17. kerületben egy gigantikus 3000 négyzetméteres raktárunk, és ide is folyamatosan elsősorban gyártóktól érkeznek a tartós élelmiszerek, vagy nagyobb beragadt készletek, amiket szintén országos lefedettséggel igyekszünk teríteni utána.
Ez a szám már azért is eléggé megdöbbentő, mert hogy közben a megmenthető élelmiszerek mennyisége csökken, hiszen mindenki igyekszik ezeket egyre jobban redukálni. Szóval mi lehet a titok? Mi a titok azzal kapcsolatban, hogy egyre több élelmiszert tudnak önök összegyűjteni?
Igen, mi is, amikor összesítettük most fél évkor az első fél éves eredményeket, akkor azt láttuk, hogy tulajdonképpen 2018 óta nem tudtunk ennyi élelmiszert összegyűjteni a kereskedőktől, ami még tényleg mondjuk úgy, hogy a hőskornak számított, tehát mondjuk van olyan kereskedelmi partnerünk, az egyik legnagyobb lánc az országban, aki ahhoz képest, a 6 évvel ezelőtti adathoz képest már a harmadára tornázta vissza a feleslegeket, tehát egyre fenntarthatóbb módon működik, egyre jobb a készletgazdálkodása, és tényleg azt látjuk, hogy napi szinten egy-egy áruházból körülbelül harmad annyit tudunk összegyűjteni, mint sok-sok évvel ezelőtt. Úgyhogy ez persze örömteli, arra utal, hogy egyre kisebb a pazarlás, viszont mi a másik oldalról meg azt is látjuk, hogy a nélkülözők számítanak ránk, és nekik mindenképpen segíteni szeretnénk. Két módon próbáljuk meg ellensúlyozni ezt a visszaesést. Egyrészt 5-6 évvel ezelőtt még csak 200 áruházba jártunk naponta. Az elmúlt másfél évünk az arról szólt, hogy minden mennyiségben próbáltunk újabb és újabb kereskedelmi partnereknek az egységeit bekötni, és most már több mint 700 helyre megyünk, tehát több mint háromszorosára nőtt a hálózatunk. A másik pedig, hogy újfajta mentési eljárásokkal is foglalkozunk, nevezetesen például készételmentéssel, amit tulajdonképpen 2023-at megelőzően a jogi feltételei sem voltak igazán adottak annak, hogy egy-egy nagyobb rendezvény után biztonságosan, gördülékenyen lehessen menteni a megmaradt, akár éttermi minőségű ételeket. Ehhez képest tavaly óta mi elindítottunk egy igen komoly programot. A Nébihel együttműködésben dolgoztuk ki ennek az élelmiszerbiztonsági hátterét, és több nagy gasztronómiai meg catering szolgáltató volt, aki segített az egésznek az elindításában. Most egy év alatt már ott tartunk, hogy 70 ezer adagnyi melegételt is meg tudtunk például menteni. Járunk rendezvényhelyszínekre. A múlt hét óta elkezdtük kísérleti projektként az első két szállodával is az együttműködést, akik a reggelizésből megmaradt feleslegeket teszik félre nekünk, sőt iskolákba is, most egészen pontosan 8 általános és középiskolába mentünk el a tavaszi időszakban is, ahol a nap végén a konyhásnéni, konyhásbácsik a megmaradt, érintetlenül maradt ebédeket tudták félretenni, és ebből is rengeteg hatalmas mennyiséget tudtunk így menteni, hiszen nem is kell azt hiszem mesélnem róla, hogy mekkora feleslegek szoktak egy-egy iskolai menzán keletkezni, úgyhogy mindenképpen a jövő az az, hogy a kereskedelemben visszaeső vagy fogyatkozó feleslegeket, azokat ellensúlyozni tudjuk, és újabb partnerekkel, akár a vendéglátószektorból, akár mezőgazdasági termelők irányából próbáljuk bevonni. Szerintem ők is fognak ebből tanulni, ők is fenntarthatóban fognak gondolkodni azután, hogy elkezdenek az élelmiszerbankkal együttműködni, és természetesen közben az ország rászoruló is jól járnak.
Miért jó a bolygónak az élelmiszermentés, hogyan lesz fenntartható ez a tevékenység?
Igen, valóban ez egy igencsak kardinális kérdés, hogy lehet jót tenni, de hogy lehet mindezt fenntartható módon, hogy lehet valaki a környezet irányába is szolidáris, nem csak a rászorulók irányába, az élelmiszermentés azt gondolom, hogy erre egy jó válasz. Kevesen tudják, hogy milyen szintű az élelmiszerpazarlás a bolygón. Az ENSZ felmérései szerint körülbelül a megtermelt élelmiszernek az 1/3 az megmarad, azt nem fogyasztjuk el, ez egy hihetetlen pazarlás. És ennek van egyfelől szociális vonzata, hiszen hogyha ezt egyenlőben osztanánk el, és többet tudnánk hatékonyabban fogyasztani, jobban működni ez az élelmiszerellátási lánc, akkor nem biztos, hogy kéne éhezésről beszélnünk. Azonban a másik része, hogy ez a pazarlás hihetetlen környezetrombolással is jár. Szintén az ENSZ-től származó adat, hogy az üvegházhatású gázoknak a 8-10% az a megtermelt, el nem fogyasztott élelmiszerekkel hozható összefüggésbe. Itt persze beszélhetünk egyfelől arról, hogy maga ez a káros anyag kibocsátás, ez az élelmiszerek megsemmisítésével hozható összefüggésbe, tehát amikor nem megfelelően bomlik le az étel, vagy elégetik, vagy hasonló, sajnos erre is van példa, akkor metán szabadul fel, ami rendkívül mérgező, a széndioxidnál is, talán, ha jól emlékszem, 30-szor mérgező gázról beszélünk. De az élelmiszerpazarlás kapcsán az is előjön, hogy ha nem fogyasztjuk el az ételt, akkor kárbe vész minden energia és erőforrás, természeti erőforrás, amit a létrehozásába fektettünk, kezdve a talajtól, amit a termelésre fordítottunk, az öntözésen, az állatok itatásán át, a csomagolóanyagokig, az üzemanyagig, ami a szállítást biztosította, úgyhogy tényleg rengeteg erőforrás van, amit sajnos jelenleg az emberiség elpocsékol. Úgyhogy az élelmiszermentéssel egy kicsit próbálunk ennek is elébe menni.
Vannak-e olyan terméktípusok, amelyek népszerűek, vagy nagyon várják az adományozottak, hogy ezekhez hozzájussanak? Ugye fontosnak tartom kiemelni, hogy itt nem a maradékok összegyűjtéséről van szó, szóval mit gondol, vannak-e ilyen terméktípusok?
Azért én mégis azt mondanám, hogy bizonyos szempontból az élelmiszermentés az mindig egyfajta olyan maradékról szól természetesen, ami biztonsággal menthető, tehát nem a tányér maradékról beszélünk, hanem érintetlenül maradt akár éttermi ételekről, vagy a kereskedelemben megmaradt termékekről, amik közül mi annyira nem tudunk válogatni, tehát hogyha oda megyünk egy áruházba, és aznap krumpli van, ami megmaradt az előző napról vagy hétről, akkor nem mondhatjuk azt, hogy mi inkább banánt szeretnénk vinni, tehát a nélkülözők sem tudnak ilyen szempontból annyira válogatni, de természetesen a nagy mennyiségű pékárú zöldséggyümölcs mellett nagyon nagy örömet szokott jelenteni a húsárú, a tejtermék. Csak hogy mondjak egy példát, együttműködünk egy gyors étteremlánccal is, ahol ők csirke, jellemzően rántott csirkével foglalkoznak, úgymond, és 60 éttermükből mi el szoktuk húzni a megmaradt csirkeszárnyakat, csirkecombokat, mégpedig olyan formában, hogy frissen a lesütés után, hogyha x percen, pár percen belül nem adja el az adott kereskedő ezeket a lesütött csirkeszárnyakat, csirkecombokat, akkor bár még fogyasztásra tökéletesen alkalmas, de az ő megélésük szerint az ő márkájuk minőségéhez az már nem passzol, egy kicsit állott, néhány perces, ilyenkor ők beteszik egy mélyhűtőbe, és ezért is mi el szoktunk menni. Hát ezek a húsnemű áruk természetesen a legnépszerűbbek, tehát hogy ezért mondhatjuk azt, hogy a rászorulók tényleg nagy-nagy örömmel állnak sorba, de a bébi ételek, bármilyen tartós élelmiszer is nagyon komoly örömöt szokott okozni, és természetesen ez a legújabb programunk a készételmentés, amikor tényleg éttermi minőségű ételeket tudunk juttatni nélkülözőkhöz, hajléktalan szállókra, anyaotthonokba és egyéb szociális intézményekbe, az tényleg nagyon kivételes.
Van-e arra példa, hogy már egy-egy rendezvény megszervezésénél gondolnak önökre, és úgy rakják össze a programot vagy az ételeket, hogy biztosak abban, hogy a megmaradt ételek jó kezekbe önökhöz kerülnek?
Igen, ezt kifejezetten minden esetben kérjük is a rendezvények szervezőitől, hogy ne aznap jussunk eszükbe, amikor már zajlik az esemény, hanem legalább egy-két héttel előre vegyék fel velünk a kapcsolatot. Így tudunk mi kapacitást is biztosítani, sofőrökkel készülni, illetve ez egyébként ez a készételmentés, ez speciális sokkoló hűtők közbeiktatásával működik. Ezeket a Magyar Élelmiszerbank Egyesület magánembereknek az adományaiból vásárolja. Egy-egy ilyen sokkoló hűtő 2 millió forintnál kezdődik, és körülbelül 60 adagnyi ételt tudunk beletenni, és pillanatok alatt lehűteni 5 fok alá. Na most, hogy ezzel a sokkoló hűtő kapacitással tudjunk matekozni, mert hogy van olyan este, amikor 5 különböző rendezvényre is megyünk, és szállítjuk ide-oda az ételt, és hűtjük le pillanatok alatt. Na most, hogy ezzel számolni tudjunk, ehhez kell az, hogy időben értesüljünk a rendezvényszervezőktől, és egyébként van is rá példa, tehát kifejezetten múlt héten kaptunk egy nagy cégtől egy olyan megkeresést, hogy ők most törik a fejüket, hogy hogy tudnak minél inkább fenntarthatóvá tenni az egész augusztusi rendezvényüket, amire készülnek, és ennek persze csak egy szelete a készételmentés, de hozzánk fordulnak segítségért, ilyenkor mi adunk nekik iránymutatásokat, a menüt hogy érdemes összeállítani, hogyan érdemes akár a svédasztallal készülni, és hogy milyen előkészítettségi állapotban tudjuk átvenni. Akár az elkészített ételeket, amik megmaradtak, nem kerültek felszolgálásra, akár az alapanyagokat, amiket a konyhán például nem használtak fel.
Hogyan lehet tájékozódni az önök tevékenységével kapcsolatban, mit ajánlan a hallgatóinknak?
Egyfelől az Élelmiszerbanknak a hivatalos oldalát, élelmiszerbank.hu, természetesen ott vagyunk a fontosabb közösségi oldalakon, Facebook, Instagram és a LinkedIn is meglehetősen aktív, és hát hogyha valaki önkénteskedni szeretne, kérdezem maga körül is körbe, mert hál' Istennek elég sokan vesznek részt a munkákban, tehát biztos talál olyan embert, aki hitelesen tud rólunk mesélni, de várjuk is akár önkéntes sofőröknek a jelentkezését, vagy bárkinek, aki akár a készételeknek a dobozolásában közreműködne. Ez az egész, amiről most beszéltünk, az Élelmiszerbanknak a működése gyakorlatilag klasszikus civil szervezeti formában, túlnyomó részt önkéntes munkára, illetve magánszemélyeknek és magánvállalkozásoknak az adományozásaira épül. Úgyhogy meg is köszönöm, hogy megkérdezte ezt tőlünk, mert minden hallgatót bátorítok, hogyha úgy érzi, akkor várjuk őket szeretettel.
Illetve az önök honlapján megtalálható még az a számlaszám is, ahova az adományokat is várják. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk az elmúlt percekben Nagy György András, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatok igazgatója. 5 millió kiló adomány gyűjtöttek össze, tehát az elmúlt fél évben, szolidaritás fenntartható módon. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, és további sok sikert kívánunk mindenhez, viszont hallásra.
Köszönöm önöknek is, minden jó. His brother's anger.